Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A legutóbbi alkalommal a Teremtés könyvének a 3. fejezetéből elolvastuk az ember bűnbeesésének történetét, amely az 1. 6 versben található, olvasható. A bűn tehát megtörtént, és a kísértő, a kígyó, Sátán, ahogy jött a semmiből, nyom nélkül eltűnik, mintha itt sem járt volna, vagy álomkép lett volna. Feladatát elvégezte, a bűn magva, avagy kovásza, immár belé van vetve az emberbe, és mostantól belülről, mint egy automatikusan egyre gyorsuló önmozgással növekedve teszi a dolgát. Éppen ezért a Biblia nyomban a bűneset leírása után foglalkozik a bűn következményeivel. Milyen következményei lettek a bűnnek, mégpedig a közvetlenül a bűneset után, tehát a 3. fejezet 7. versétől a 24-ig. A bűn következményeit, amelyek kiterjednek az élet minden területére, az író itt 4 szakaszban ismerteti. Először is arról ír, hogy megromlik, megbetegszik az emberi természet. Utána arról, hogy Isten reményt ad, kinyilatkoztatja az ős evangéliumot az immár bűnös embernek. A 3. részben ugyanakkor közli, hogyan romlanak meg mostantól az életnek a külső adottságai is, mind egytől egyig. Végül a 4. részben további kegyelmi és védelmi intézkedéseket tesz Isten. Nos hát most ezeket vesszük sorra. Első rész arról, hogy az emberi természet a betegsége immáron elkezdődött. Ez tehát akkor a 3. fejezet 7. versétől a 13-ig tart, ezt olvasom. Erre, mármint a bűn után, erre megnyílt mindkettőjük szeme. Amikor észrevették, hogy mezítelenek, fügefa leveleket fűztek egybe, és kötényeket készítettek maguknak. És amint meghallották az Úristen szavát, aki a kertben járkált az alkony hűvösén, az ember és a felesége elrejtőztek a kert fái közé az Úristen színe elől. Az Úristen azonban szólította az embert: hol vagy? Az így válaszolt: hallottam szavadat a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Erre Isten megkérdezte tőle: ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél róla? Az ember azt felelte: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és én ettem. Az Úristen ekkor megkérdezte az asszonyt: miért tetted ezt? Ő így felelt: a kígyó azt szedett rá, és én ettem. Eddig tart a szöveg az ember bűn utáni beteg állapotáról. Tehát a bűnt követően kezdetét veszi az ember belső világának a megromlása. Amit ő ebből legelőször észlel, az a mezítelensége. Ahogy írja, az ember és felesége a bűnt megelőzően is mezítelenek voltak mindketten, de azzal a felmérhetetlen különbséggel, hogy akkor még nem szégyenkeztek egymás előtt. Ezt olvassuk szó szerint a 2. fejezet 25-ös versben. Most viszont vétkük után már igen, észrevették, hogy mezítelenek. A mezítelenség motívuma összekapcsolja az ember teremtését a bűnesettel. A pár nyomasztó felismerése, a korábbi boldog állapot ellentéte. A mezítelenség bűn utáni és megváltás előtti, megváltás nélküli emberi egzisztencia tökéletes képe. Az ember mesztelen. A bűn után minden a visszájára fordul. A mezítelenség ugyanis a bűn előtt azt jelképezte, hogy az ember nyitott, szabadon kitárul Isten felé és a másik ember felé, most ellenben ugyanez, kiszolgáltatottságának, védtelenségének, félelmének, szégyenének, elidegenedésének a jele lesz. Visszájára fordul minden. A nyitottságot felváltja a végtelenség, a védtelenség rettegése és az elidegenedés. A mezítelenség miatti szégyenkezés annak az egzisztenciális szégyennek a kifejezője, amelyben a megváltásig nem is távozik az emberből, mert mélyebb oka az ambivalencia, a kettősség, a személyiség meghasadtsága, a belső-külső kettősség. Az ember ugyanis azt teszi, amit nem akar, olyan, amilyen nem akar lenni, tudatában van a rossznak, mégis ragaszkodik hozzá. Hasadság. Amint elidegenedik Istentől, elidegenedik a másik embertől is, és elidegenedik a természettől is, meg a munkától is, de mindenek előtt elidegenedik önmagától. A jót akarja, de egész valója a rosszra van készen, arra van beállítva, ahogy ez zseniálisan megfogalmazta Pál apostol a római levél 7. fejezet 21-es verséből. A félelem, amit az ember eddig hírből sem ismert, létének ősátka lesz, életének legsúlyosabb meghatározója lesz a félelem, és bezárja önmagába. Azt mondja Ádám, mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Ádám és Éva elkezd félni Istentől. Hallottam szavadat a kertben, és féltem. Éppen attól az egyetlentől fél, aki még most is képes lenne segíteni rajta, ha ő hagyná. Annyira retteg, hogy távol kívánja tudni önmagát Istentől, és Istent önmagától. Az elől bujkál, akivel eddig együtt élt a paradicsomban, de immár nem akar és nem tud vele lenni. Az Isten nélküli lét, az Isten telenség és az abból fakadó Isten tagadás keletkezésének a rövid, zseniális leírása ez. A mezítelenség ekkortól tabu lesz, kerülendő állapot. Ádám és Éva igyekeznek nyomban védekezni is ellene, hogy azután a ruházat a maga egyértelmű praktikus hasznán túl sok értelmű civilizációs kellékké váljon. A személyiség integritását, egységét védelmező válaszfallá, azután az önkifejezés eszközévé lesz a ruha, meg a társadalmi státusz jelévé. Azután Isten elutasításához végzetszerűen társul a vak önhitség. A pár ugyanis saját erejéből igyekszik megoldást találni a mezítelenségre, maga akarja elfedni azt, meg mindazt, amit a mezítelenség jelent, tehát létének a totális sebzettségét. Ádám és Éva falevelekből készítenek valamiféle szánalmas kötényt vagy köntöst, és azt aggatják magukra. félelem Istentől, bujkálás előle, az önvesztés és az önvesztést mindenáron leplezni akaró hazugság, az önhitség, a nincs szükségem Istenre gőgje és kényszeres aktivitása. Hát így működik a megváltást el nem fogadó, a megváltatlan ember. És ez azóta is így van, a lényeg nem változott, hanem csak a lépték esetleg, még egyre nőtt és terebélyesedett az embernek ez az elveszettsége. Ám Isten nem adja fel. Keresi az előle bujkáló embert. Ádám, hol vagy? És meg is találja. Jól tudja, mit tett az ember, mégis őt kérdezi. Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél róla? Így, Isten. De lássunk világosan, ez nem tudakozódás, meg nem is számonkérés. Isten azért fogalmaz itt kérdés formájában, hogy megadja a lehetőséget a beismerésre. A bűn megtörtént, de még mindig lenne mód a helyzetnek a rendezésére. Ádám, mert ugye előbb Isten őt kérdezi, Ádám bűnbocsánatot nyerhetne, és újra tisztán állhatna, ha beismerné tettét. Sőt, még csak nem is neki kell azt, a bűnt megfogalmaznia. Isten készségesen elébe megy, és megteszi ezt helyette. Ádámnak egyszerűen csak bólintania kellene, csak igent kellene mondania, hogy igen, ettem, igen, és ennyi, de nem, nem. Az ember, mint Ádám is, és aztán a mai emberig mindenki, gondolkodás nélkül zsigerből hárít. Ez egy alapvető emberi reakció, áttolni a felelősséget a másikra. Ádám is így szól, az asszony, akit mellém adtál, na ő adott ennem a fáról, és azért tettem. Hát hova jutottunk? A férfi Évát okolja. Az asszonyt okolja, akinek nemrég még oly lelkes szavakkal örült. Azt vádolja, akiért úgy mond a Teremtés könyve, 2. fejezet 24. verse, akiért a férfi elhagyja apját és anyját, hogy hozzáragaszkodjék, és egy test legyen vele, és most ezt vádolja. De Éva sem marad el férje mögött. Ő is tovább tolja a felelősséget a kígyóra. A kígyó szedett rá. Azért tettem. Az ember belső világának micsoda felfordulása ez, micsoda megromlása kezdődik itt. Ez a mozzanat, a beismerés hiánya, a bűnbánat hiánya és a felelősség elhárítása éppen annyira hozzátartozik a bűneset elbeszéléséhez, mint maga a vétkes cselekedet. Ez is egy olyan örök dolog, hogy máig így van. Sőt, mi több, Ádám magát Isten okolja. Az adott ennem, akit te, Isten, te adtál mellém társul. Éppen csak ki nem mondja, végső soron te vagy a felelős, Isten. Te, és nem pedig én. No, azóta is ez folyik, ez ismétlődik a történelemben, változatos formákban. Ez a lelkület működik az emberben, hétköznapi szavakkal kifejezve, vagy filozófiai érveléssel megpatkolva, hogy miért engedi meg Isten a katasztrófákat, gaztetteket, mészárlásokat, népirtásokat, háborúkat, holokausztokat, miért, kérdezi az ember, amikor megáll az önmaga által felhalmozott hullahegyek előtt. És mégis Istent okolja. És most vegyük észre, hogy ott tartunk, hogy Ádám vágya immár nem is különbözik olyan lényegesen a kígyó sátán Isten elleni vágyától. Ez a bűn után törvényszerű. Mit ígért a kígyó az embereknek? Olyanok lesztek, mint az Isten. Mire itt éppenséggel az veszi kezdetét, hogy az ember elkezd sátánivá lenni, úgy viselkedni, mint maga a gonosz. Ez történik, valahányszor az ember saját erejéből akar Istenné válni, amikor Isten helyére tolja magát, azt képzelve rendelkezhet élet és halál felett. Ez volt a bűn következményei felsorolásának az első része, és ezután jön egy vigasztaló rész, Isten reményt nyújtó szava, az ős evangélium. Ezt olvassuk majd a következő alkalommal. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Őstörténet a Bibliában. Dér Katalin műsorát hallották.